A zöld matróz. A sűrűsödő félhomályban, ahogy lassacskán elsötétült a föveny és a tenger, a parttal párhuzamosan futó golfpályán önmaga ellen játszott egy mohó, szangvinikus arcszélű, bricsesznadrágos fiatalember. Nem csak úgy a maga kedvére ütögette a labdát, ellenkezőleg meghatározott ütéseket gyakorolt mikroszkópikus precizitással, akár egy kecses és takaros forgószél. Sok sportot tanult meg, és igen gyorsan. Sajnos hajlama volt rá, hogy gyorsabban tanulja meg őket, mint amilyen gyorsan lehet. Kész volt bedülni az olyasfajta hirdetéseknek, hogy tanuljon meg 6 óra alatt hegedülni, vagy hogy garantáltan tökéletes kiejtés francia levelező tanfolyamon. Ilyen vérmes reményeket keltő hirdetések és kalandok szellős légkörében élt. Jelenleg éppen magántitkárként működött Sir Michael Craven admirális mellett, akinek impozáns villája a golfpálya mentén kezdődő hatalmas park túlsó szélén emelkedett. A fiatalember becsvágyó volt, s nem állt szándékában egész életét magántitkárként tölteni bárki mellett is. De igen józan is volt, s igen jól tudta, hogy a magántitkári sorból kiemelkedni csak egy módon lehet, ha kitűnő magántitkárnak bizonyul. Ennek megfelelően kitűnő magántitkár volt, s az admirális levelezésében felgyülemlett restanciát ugyanazzal az elmélyedéssel kezelte, mint most a golflabdát. Jó ideje egyedül saját belátása szerint kellett a levelezést gondoznia, mint hogy az admirális 6 hónapja elhajózott, s bár már hazaútban volt, érkezése nem volt várható aznap este, de a közeli napokban sem. A fiatalember, akit egyébként Harold Harkernek hívtak, izmos lábának egyetlen lendületével fellépett az emelkedőre, amely elválasztotta a golfpályát a tengerparti fövenytől, és ahogy a homokos parton át kinézett a nyílt tenger felé, különös jelenségre lett figyelmes. Nem látta teljesen tisztán, mert a viharos felhők mögött az égbolt percről percre sötétedett, de az volt az érzése, hogy érzéki csalódás folytán valami rég elfelejtett álmot lát, vagy kísértetek színjátékát letűnt századokból. A lebukó nap karéjának még látható széle megnyúlt réz és aranyszín csíkokkal világította be a tenger inkább fekete, mint kék sávját a horizont legmélyén. S a sugárzás előterében még feketébben 2 sötét fantom alakonult, mint 2 árnyjáték figura, 3 szögletű csúcsos kalpakban és karddal az oldalukon, mintha épp most szálltak volna le Nelson admirális valamelyik fából ácsolt vitorlás hajójáról. Nem olyan érzéki csalódás volt ez, amilyen illett volna, ha egyáltalán hajlamos lett volna ilyesmire. Mr. Harker természetéhez. A szangvinikus fiatalember egyszer mind tudományos elmével bírt, s inkább fantáziált volna a jövő század kísérleti jéghajóiról, mint a múlt század kísérleti rémhajóiról. Éppen ezért nagyon helyesen úgy döntött, hogy még a futurológus is hihet a saját 2 szemének. Érzéki csalódása pillanatokig tartott csak. Ahogy jobban odanézett, konstatálta, hogy szokatlan ugyan, de egyáltalán nem hihetetlen, amit lát. A 2 figura, aki egymás mögött közeledett a homokos vízparton, egyik vagy 15 lépéssel a másik után, 2 hétköznapi tengerésztiszt volt, csak hogy abban az extravagáns díszegyenruhába öltözve, amelyet, ha teheti, normális tengerésztiszt magára nem ölt. Ha csak nem olyan ceremonális alkalmakkor, mint a királyi család valamely tagjának a látogatása. Harker most már fel is ismerte, hogy aki elől halad, s mindenjel szerint nem tud róla, hogy követik, a saját gazdája, görögös arcélével és jellegzetes hegyes szakállával. A másikat azonban, aki kissé hátrább lépkedett, nem látta még soha. De mintha hallott volna valamit az ünnepi eseményről, amely magyarázatul szolgálhat a díszes egyenruhákra. Most már emlékezett rá, hogy a közeli kikötőben, ahová az admirális hajója érkezendő volt valami fontos személyiség készült látogatásával megtisztelni a hajóját, s nyilván ezért volt kénytelen magára ölteni a teljes tiszti pompát. De ismerte jól a tengerész tiszteket, legalábbis a gazdáját. Mi üthetett belé, hogy talpig díszben szállt partra, mikor az ember megesküdne, hogyha csak 5 perce is van rá, civilbe vagy legalábbis hétköznapi egyenruhába bújik. Erre a magántitkár nem talált magyarázatot. Mindez valahogy végképp nem vallott rá. Egyébként ez a mozzanat hetekig is az egész rejtélyes ügy legfőbb rejtélye maradt. Minden esetre akkor este, hogy a 2 teátrális jelmezbe bújt alakot figyelte az üres szintéren, amelyet a fekete víztömeg és a homoksáv rajzolt ki, úgy érezte magát, mintha egy vígoperát nézne. A hátul haladó figura, ha lehet, még rejtélyesebb volt, már megjelenésében is. Kifogástalan hadnagyi egyenruhája ellenére, de még rejtélyesebb volt a viselkedése. Egyenetlenül és szabálytalanul követte az előtte lépkedőt, hol szaporázta, hol lassította lépteit, mintha nem tudná eldönteni, utolérje az admirálist, vagy inkább ne. Az admirális nagyot hallott, s a puha homokban biztosan nem hallotta, hogy követik, de ha mögötte a lábnyomokat valaki detektív szemmel vizsgálta volna, legalább 20 féle teóriát állíthatott volna fel sántaságáról, illetve arról, hogy indián táncot jár. Sötét bőrű férfi volt egyébként, nem csupán mélyülő árnyékok vetettek sötét fényt vonásaira, s a szeme fehéri állandóan ide-oda járt, fel-felvillant, ami mintha izgatottságra vallott volna. Egyszer neki iramodott, de aztán hirtelen kényelmes, sőt, tétova döcögésre váltott. És ekkor váratlanul olyat tett, amit Mr. Harker legalábbis úgy gondolta, a brit királyi flotta egyetlen normális tisztje se tenne, még bolondok közé csukva sem. Kirántotta a kardját. A látomásszerű jelenete robbanáspontján a 2 figura eltűnt a part egyik kiszögelése mögött. A döbbent magántitkár csak annyit látott még, hogy a sötétbőrű idegen visszazökkenve közönyébe csillogó pengéjével lenyisszantotta a fejét egy tengeri iringónak. Mintha letett volna szándékáról, hogy utolérje az admirálist. Mr. Harold Harker még állt egy darabig töprengő arccal, majd megindult befelé az út irányába, amely a villa előtt vezetett el, onnan kanyarodott a tengerpart felé. Léptei irányából ítélve és természetesen feltételezve, hogy hazafelé tart, ezen a kanyarodó úton volt várható, hogy az admirális megérkezik a villa elé. A fővegy melletti ösvény épp a golfpályával átelemben a kiszögelés másik oldalán fordult el, s kiszélesedve és enyhén emelkedve vezetett végig a Krauenhaus kapuja felé. A titkár ezen az úton indult meg a part irányába, s rájellemző lendülettel, hogy minél előbb üdvözölhesse hazatérő főnökét. De a főnöke a jelek szerint nem hazafelé tartott, s ami még különösebb volt, a titkár se került elő egyhamar, s a késedelem miatt mindenféle találgatások, sőt némi ijedelem kaptak lábra a Krauenhausban. A kastélyszerű villa oszlopsora és magasba szökő pálmái mögött a várakozás valóban átadta helyét az aggodalomnak. Grease, a komornyik, egy sárgabőrű nagydarab férfi, aki épp oly hallgatag volt gazdái, mint a házi személyzet körében, a nyugtalanság jeleit mutatta, a bejárat mögötti csarnokban fels alá járkált, s újra meg újra kinézett a portikus oldalablakain a tengerpart felé kanyarodó fehér útra. Az admirális húga Marion volt a házasszonya, görögös orra volt neki is, mint fivérének, de ő némileg fentebb hordta a magáét. Roppant beszédes nő volt, sőt, fecsegő hajlandóságú, de nem minden humor nélkül való. A hangja néha a nyomaték kedvéért olyan rikoltásba csapott át, mint a kakadué. Az admirális egyetlen gyermeke, olív, sötéthajú álmodozó leány volt, csöndes, kissé melankóliára hajló. És így aztán beszélgetéseikben a nagynéni vitte a szót, amit ő persze nem vett zokon. Azért a lány is képes volt olykor jó ízűen kacagni, ami elragadóvá tette. El se tudom képzelni, hol lehetnek, mondta nyugtalanul az idősebb hölgy. A postás mondta, hogy látta a parton hazafelé jönni, mégpedig annak a kiállhatatlan rúknak a társaságában. Csak tudnám, miért hívják rúghadnagynak. Talán azért, válaszolta melankóliára hajló ifjú hölgy némi pajkossággal a hangjában, mert hadnagy. Fogalmam sincs, miért alkalmazza az admirális, dolgott a nagynéni, mintha valami cselédlányról volna szó. Nagyon büszke volt a fivérére, és mindig admirálisnak emlegette, de a tisztirangokról kissé pontatlan fogalmai voltak. Az igaz, hogy rúghadnagy mogorva, barátságtalan meg minden, mondta Olive, de attól még lehet ragyogó tengerész. Tengerész, sivította néni azon a bizonyos éles, kakadó hangon. Én ugyan nem így képzelek el egy igazi tengerészt. Fiatal koromban volt egy sláger, mindenki azt énekelte. A matróz meg a jány, ez meg nincs benne élet, kalandvágy vagy mi az össz. Nem énekel matrózdalokat, még a dudástáncot sem tudja eljárni. Az admirális sem túl gyakran jár dudástáncot, jegyezte meg az unokahúga. Tudod te jól, hogy értem, a könnyedség és az úri modor hiányzik belőle, dolgott a néni. Még a titkárban is több a spiritus, mint ebben a morc alakban. Olive tragikusba hajló vonásai felragyogtak derűs kacajától. Mr. Harker a kedvéért biztosan eljárná a dudástáncot, s eldicsekedne, hogy fél óra alatt tanulta meg egy kézikönyvből. Mindent ilyen módon tanul meg. Hirtelen elkomorult, és nagynénye nyugtalan arcára pillantott. Nem értem egyébként, hol lehet, mondta. Hogy Mr. Harker hol lehet, az nem nagyon izgat, válaszolt az idős hölgy, majd felállt, és az ablakhoz lépett. A tengerpart lapáján az est sárga fénye már rég szürkére váltott, most pedig a hold fényében kezdett fehérbe fordulni. Az ablak mögött a táj egyenes vonalait csak egy laguna törte meg. Néhány fa gírbe-gurba törzse és a laguna túloldalán, az égbolt előtt komoran és sötéten tornyosulva, a zöldmatrózhoz címzett silány halászcsárda tömbje. Sehol a tájon, sehol az úton, az életnek semmi jele. Nem volt sehol a háromszögletű kalapban az a férfi, akit a parti fövenyen láttak nemrég, sem az a másik, az a még rejtélyesebb alak, aki mögötte haladt. Sőt, a titkár sem volt sehol, aki nemrég látta őket. Éjfél is elmúlt már, mikor a titkár végre berobbant és felverte a házat. Kísértetiesen sápat arca még fehérebbnek hatott a mögötte belépő rendőr felügyelő rezzenetlen vonásai és tekintélyt sugárzó alakja előtt. Emennek vörös, darabos, merev arca talán még inkább a végzett állarcának tetszett, mint a titkár meggyötört ábrázata. A lehető legnagyobb tapintattal és a lehető legtöbb részletet elhallgatva közölték a hírt a két hölgyel. De a hír, amelyet hoztak, így is elviselhetetlen volt. Hosszas kutatás után ráleltek Crowan admirálisra az iszapos lagunából, a folytogató szagú hínár mögül húzták ki holtan. Ismerve Mr. Harold Harker magántitkárt, alig ha csodálhatjuk, hogy a viszontagságos éjszaka utáni reggel már mindent elsöprő lendülettel látott dolgaihoz. A felügyelőt, akivel előző éjjel a zöld matróz melletti úton találkozott, belögdöste egy félelső szobába, hogy négy szem közt megbeszélhesse vele az ügyet. Úgy faggatta őt, ahogy a felügyelő hallgatna ki egy bugrist. De Burns felügyelőt nem lehetett kihozni a sodrából, vagy túl buta, vagy túl okos volt ahhoz, hogy fennakadjon ilyen apróságokon. Hamarosan kiderült, hogy távolról sem olyan buta, mint amilyennek látszik, mert lassan, de észszerűen és módszeresen adta meg a választ Mr. Harker mohó kérdéseire. Nos hát, kezdte Harker, s lelki szemei előtt ott lebegett egy csomó kézikönyv olyasféle címek alatt, mint detektív lehetsz 10 nap alatt. Vegyük a 3 klasszikus alternatívát. Baleset, öngyilkosság, avagy gyilkosság. Semmiképp sem lehet baleset, válaszolta a felügyelő. Még elég világos volt, és a laguna 50 yardnyira van az úttól, amely azon a szakaszon nyíl egyenesen halad, az admirális nyilván ismerte, mint a tenyerét. Épp oly kevésbé sétálhatott bele a lagunába, mint ahogy nem fog gondosan belefeküdni egy pocsolyába az utcán. Ami az öngyilkosságot illeti, óvatosan kell bánni a szóval, s különben sincs valószínűsége. Aktív, sikeres ember volt, nagyon gazdag, gyakorlatilag milliómos, ami persze még semmit sem bizonyít. Magánélete teljesen kiegyensúlyozott, normális mederben folyt. Bárkiről inkább el lehetett képzelni, hogy vízbe folytja magát. Így hát, szólt a titkás, izgalmában kissé lehalkította a hangját. Gondolom, marad a 3. alternatíva. Azzal sem szabad elsietni a dolgot, szólt a felügyelő a türelmetlen titkár nem kis bosszúságára. De azért nem ártana egy-két dolgot kideríteni. Jó volna tudnunk valami pontosabbat a dolog anyagi vonatkozásairól. Nem tudja véletlenül, ki az örökös? Ön, mint magántitkár esetleg tudhat valamit a végrendeletről. Annyira azért nem voltam magántitkár, felelte a fiatalember. A Willis, Hardman és Dyke ügyvédi iroda kezelte az anyagi ügyeit. Nyilván náluk van elhelyezve a végrendelet is, Sutfordban, a High Street-i irodájukban. Akkor legjobb lesz, ha minél előbb felkeresem az urakat, mondta a felügyelő. Menjünk már is, ne vesztegessük az időt, javasolta a nyughatatlan titkár. Felugrott és izgatottan kezdett fels-alá sétálni a szobában, majd újabb kérdést tört ki belőle. Hogyan rendelkezett a holttest ügyében, felügyelő úr? Dr. Straker már vizsgálja a rendőrségen. Valószínűleg 1 óra múlva tudni fogjuk az eredményeket. 1 óra túl sok türelmetlenkedett, Mr. Harker. Talán nyerünk vele egy kis időt, ha a Dr. Straker is odajön az ügyvédi irodába. Elhallgatott és sürgető tónusa, mintha zavartra vált volna. Felügyelő úr, kezdte, szeretném átgondolni, illetve szeretném, ha átgondolnánk a fiatal hölgy kérését, a szegény admirális leányáét, mielőtt tovább mennénk. Említett valamit, lehet, hogy csacsiság, de nem szeretnék csalódást okozni neki. Azt mondta, szeretné megbeszélni az ügyet valami atyai jó barátjával, aki épp itt van a városban. Brown tiszteletes vagy tisztelendő, vagy mit tudom én. Nincs nagy bizalmam a tisztelendő urakban, de a felügyelő bólintott. Általában nekem sincs, de Brown atya kivétel. Benne vakon megbízom. Egy híres ékszerrablás ügy kapcsán találkoztunk. Nyomozónak kellett volna mennie, nem papnak, mondhatom. Akkor ez remek, jöjjön, ő is az ügyvédi irodába, mondta elfúló hangon a titkár, és már el is tűnt a szobából. Így történhetett hát, hogy amikor bementek a városba és megérkeztek az ügyvédi irodába, Brown atya már ott ült és kezét súlyos esernyője fogóján nyugtatva elmélyülten beszélgetett az iroda egyetlen jelenlévő képviselőjével. Már Dr. Straker is befutott, de nyilván csak épp, hogy megelőzte őket, mert ahogy beléptek, még látták, ahogy kesztyűjét gondosan elhelyezi a kemény kalapjában, a kemény kalapot pedig lerakja a kis asztalra. A pap holdvilágképének és pápa szemének szeliden sugárzó fénye és az őszhajú jogtanácsos diszkrét derűje, melyel az atya szavait nyugtázta, arra vallott, hogy a doktor úrnak még nem volt ideje bejelenteni a halálhírt. Végül teljesen kitisztult, mondta éppen Brown atya. Úgy látszik, a vihar eső nélkül vonult el felettünk. Tegnap este óriási felhők gyülekeztek, de egy csepp eső sem esett éjszaka. Egy csepp se, bólintotta a jogtanácsos, és elmerülten forgatta a tollát a kezében. Ő volt egyébként a 3. partner az ügyvédi irodában. Dr. Dyke. Ma meg egyetlen felhő sincs az égen. Ilyen időre vágyik az ember hétvégén. Ekkor meghallotta az újabb vendégek érkeztét, felnézett, letette a tollat, és felállt, hogy üdvözölje őket. Jó napot, Mr. Harker. Mi újság? Hallom, az admirális hamarosan várható. Mikor Harker megszólalt, a hangja, mintha üres veremben visszhangzott volna. Sajnos szomorú hírt hoztunk. Cowan admirális vízbe fúlt, mielőtt hazaért volna. Az irodában nyomasztó csönd támadt, a jogtanácsos és Brown atya pedig úgy merett Harkerre, mintha egy tréfa fagyott volna az ajkukra. Aztán megismételték, amit hallottak. Vízbe fúlt. Egymásra meredtek, majd a titkár felé fordultak. Egymást követték döbbent kéréseik. Mikor történt? Kérdezte a tisztelendő. Hol találták meg? Kérdezte a jogtanácsos. A part menti lagunában, nem messze a zöld matróztól. Alig lehetett felismerni, mikor kihúzták a vízből. Annyira ellepte a zöld nyálkás folyondár és az iszap. De talán Dr. Straker már többet is mondhat. Mi a baj, atyám, rosszul van? A zöld matróz, motyogta Brown atya, és beleremegett a szóba, ahogy kiejtette. Elnézést kérek, sajnálom, hogy így felzaklatott. Micsoda? Kérdezte a felügyelő. Talán az, hogy zöld nyálkás iszap fette, mondta az atya, és rászkódva felnevetett. Majd határozottabban hozzátette. Inkább zöld hínálra gondoltam. Mindenki azzal a jól érthető gyanakvással bámult rá, hogy talán megtébolyodott, de a következő kijelentés, amely még inkább megdöbbentette a jelenlévőket, nem Brown atyától származott. Dr. Straker már csak megjelenését tekintve is igen figyelemre méltó jelenség volt. Magas és szögletes termetű, formális és hivatásának megfelelő öltözetet viselt, amely azonban a viktoriánus korszak divatját követte. Bár aránylag fiatal ember volt, hosszú barna szakált viselt, amely beborította a mellényét, s hozzá képest markáns, megnyerő arca feltűnően sápatnak hatott. Rontotta az egyébként kellemes összhatást az is, hogy valamicskét banzsított. Mindenre nem lehetett nem felfigyelni, mert amint megszólalt, volt a hangjában valami rejtélyes, hipnotikus erő. Egyébként mindössze ennyit mondott. Meg kell említenem még egy körülményt Crowen admirális vízbefúlásáról, elgondolkodva hozzátette. Crowen admirális halálát nem fulladás idézte elő. A felügyelő tőle szokatlan fürgeséggel fordult a tiszti orvos felé. Most vizsgáltam meg a holttestet, mondta a Dr. Straker. A halál közvetlen oka egy hegyes pengével vagy hegyes törrel ejtett szúrás volt, amely egyenesen a szívet érte. Csak valamivel a halál beállta után dobták a tóba, nyilván, hogy elrejtsék a holttestet. Brown atya olyan érdeklődéssel fordult Dr. Straker felé, amiért nem igen szokott senki fia kiváltani belőle, és amikor a kis csoport szedelőzködni kezdett, az orvos mellé szegődött, hogy tovább csevegjen vele. Mielőtt elindultak, volna még egy kérdést tisztázni kellett. A végrendelet ügyét. A titkár türelmét ugyancsak próbára tette az öreg ügyvéd hivatásos körülményeskedésre. Végül a pap tapintata, inkább mint a felügyelő tekintélye, eltántorította attól, hogy titokzatos ködbe burkolja, ami egyáltalán nem titokzatos. Mr. Dyke tehát mosolyogva kinyilvánította, hogy az admirális végrendelete az előírásoknak megfelelő, és minden vagyonát egyetlen leányára, Olive-re hagyja, valamint, hogy semmi ok nem forog fenn, ami miatt a tényt titkolnia kellene. A tiszti orvos és a tisztelendő lassan baktatott az úton, amely a várost maga öngőt hagyva a Crowen House felé vezetett. Harker szokásos türelmetlenségében előre vont, hogy időben eljusson ki tudja hová, de ők ketten annyira belemerültek a beszélgetésbe, hogy nem is nagyon figyelték, merre mennek. A jóval magasabbra nőtt orvos érezhető tanácstalansággal kérdezte a mellette lépkedő apró termetű pátert. Nos, Brown atya, mit szól a történtekhez? Brown atya figyelmes pillantással nézett föl rá, majd így szólt. Egy-két dolog már összeállt előttem, de nagyon megnehezíti a dolgomat, hogy alig ismertem az admirálist, bár a lányával többször volt szerencsém találkozni. Az admirális az a fajta ember volt, válaszolt rezenetlen arccal, akiről azt szokás mondani, hogy Nincs egy ellensége az ég adta világon. Úgy értsem, faggatta tovább az atya, hogy ezt szokás mondani, de közben valami mást szokás gondolni? Az már nem az én dolgom, várta rá eléggé hevesen Dr. Straker. Indulatos ember lehetett. Egyszer engem is megfenyegetett, hogy valami műtét kapcsán feljelent, de később nyilván meggondolta magát. El tudom képzelni, hogy gorombán bánt az alattasaival. Brown atya a távolban ügető titkárt követte tekintetével, és addig nézte, míg meg nem értette, hova igyekszik. Még messzebb, úgy 50 yardnyira a titkár előtt az admirális lánya ballagott a Krauenhaus felé. A titkár pár perc múlva beért, és attól kezdve Brown atya mindaddig szemlélte a két emberi, hát néma drámáját, míg pontán nem zsugarodtak a messzeségben. A tisztelendő úgy látta, hogy a titkár izgatottan magyaráz valamit a lánynak, de ha rájött is, mi lehet az, titkát megtartotta magának. Ahogy elértek a sarokra, ahol a doktor ház áll, csak annyit kérdezett. Nem tud még valamiről, amit el kellene mondania? Ugyan miért, felelte a doktor kissé nyersen, és távozott, nem árulva el, mire vonatkozott a kérdése, hogy ugyan miért tudna valamit, vagy hogy ugyan miért kellene elmondania. Brown atya tovább baktatott a két fiatal nyomában, és amikor elérte a park bejáratát, és megindult a fasoron az admirális háza felé, nagy meglepetésére Miss Crowen hirtelen megfordult, s már jött is visszafelé, egyenest feléje, s szokatlanul sápadt arcán is ragyogó szemében valami új, egyenlére névtelen érzelem tükröződött. Atyám, szólt folytott hangon, beszélnem kell önnel, amint csak lehet. Meg kell, hogy hallgasson, nem látok más kiutat. Szívesen, felelte a pap olyan hűvösen, mintha csak egy utcaseprő kérdezte volna tőle hány óra. Hova menjünk, ahol nem fognak zavarni? A lány már indult is egy kissé elvadult lugas felé a parkban, ahol beültek a hatalmas, cikcakos szélű levelek árnyékába egy padra. Olive rögtön belevágott, mint aki vagy rögtön könnyít érzésein, vagy menten elájul. Harold Harker valami iszonyút mesélt, suttogta. Olyan iszonyút, hogy elmondhatatlan. Az atya biztatóan bólogatott, mire a lány folytatta. Roger Rookról van szó. Ismeri, atyám? Roger Rookot. Hallottam róla, mondta a pap, hogy matróztársai Víg Rogernek csúfolják, nem azért, mert Víg volna, sőt, hanem mert úgy hívják a kalózok lobogóját is. De nem voltam mindig ilyen, mondta a lány. Iszonyatos dolgokon mehetett keresztül. Nagyon jól ismertem. Gyerekkorunkban sokat játszottunk együtt a parti homokban. Élénk fantáziájú gyerek volt, s mindig kalózt akart lenni. Az a fajta volt, akiről azt jósolják, még a végén bűnöző lesz belőle, annyira krimit olvas. De ahogy ő beszélt a kalózokról, abból volt valami elragadó költőzi fantázia. Akkor még igazán Víg Roger volt. Talán ő volt az utolsó, akiben még élt a régi legenda. El a tengerre. A szülei kénytelenek voltak beletörődni, hogy jelentkezik a flottához. És aztán... Mi volt aztán, kérdezte bátorítóan Brown atya. Aztán alig ha nem rájött, hogy a tengerész élet nem olyan, ami ennek képzelte. Hirtelen felragyogott arcán az a ritka mosoly. A brit királyi flotta tisztjei ritkán kapnak kést a fogok közé. Nem hadonásznak véres karddal, és nem lengetnek fekete zászlót. Mindez persze nem indokolja, hogy ennyire megváltozott. Megkeményedett, mogorva keserű ember lett belőle. Két lábon járó hulla. Engem is kerül, de ez persze nem fontos. Az az érzésem valami szörnyű csapásba rokkant bele, amiről én semmit sem tudhatok. Minden esetre, ha Harold igazat beszél, ez a csapás vagy az, hogy megtébolyult, vagy az, hogy megszállta az ördög. És mit beszél, Harold? Kérdezte a pap. Olyan rémes az egész, hogy elmondani is alig bírom, felelte a lány. Megesküdött rá, hogy látta tegnap este, hogy a parton titokban követi apámat, s némi habozás után kihúzta a kardját. A tiszti orvos meg azt mondta, hogy egy hegyes pengével szúrták le apámat. Képtelen vagyok elhinni, hogy Roger ilyesmit tegyen. Ő mogorva, apám meg hirtelen természetű volt, így aztán gyakran összeszólalkoztak, de hát ez nem sokat jelent. Ne gondolja, hogy a régi barátot védem, hiszen már rég semmi barátság nem köti hozzám. De van úgy, hogy az ember biztosan érzi, igaza van, ha régi ismerősről van is szó. De hát Harold meg esküszik rá. Harold elég sok mindenre esküszik, szólt elgondolkodva Brown atya. Hirtelen csöndereszkedett le közéjük, majd Olive szólalt meg ismét, de már nyugodtabb hangon. Hát igen, más dolgokra is esküszik. Például épp most közölte, esküszik, hogy szeret, és megkérte a kezem. Gratulálok, leányom. Vagy inkább neki gratulálja? Kérdezte Brown Páter. Azt mondtam neki, várjon egy kicsit. De a várakozás nem fér össze a természetével. Most újra megcsendült hangjában a ritka komikus érzéke. Azt mondta, én vagyok az eszményképe és az élet célja, meg hasonlók. Éveket töltött Amerikában, s valahogy, ha dollárokról beszél, ez sose jut eszembe, csak olyankor, ha eszményeket meg életcélt emleget. Gondolom, szólt szelíden Brown atya, mielőtt eldönteni, mit válaszoljon a fiatalembernek, szeretné tudni, mi az igazság Roger körül. Olive meghökkent és elkomorult, majd ismét váratlanul felderült az arca. Ön, atyám, túl sokat tud. Nagyon keveset tudok. Erről az ügyről meg éppenséggel szinte semmit, mondta apa megfontoltan. Csak azt tudom, ki ölte meg az édesatyját. A lány felugrott, halára vált arccal nézett atyai jó barátjára. A pap keserű fintorral folytatta. Teljesen nevetségessé tettem magam, mikor először rájöttem. Amikor arról volt szó, hol találták meg a holttestét a zöld iszabban, a zöld matróznál. És akkor ő is felállt, hirtelen támadt határozottsággal, megragadta ormótlan esernyőjét, és még súlyosabb eltökéltséggel így szólt a lányhoz. Van még valami, amit nem tudok, ami a kegyedet kínzó rejtélyek kulcsa is, de egyelőre nem mondom el. Rossz hír lesz, lesújtó talán, de semmiképpen sem annyira lesújtó, mint amiket eddig összefantáziált. Begombolta a kabátját, és megindult a kapu felé. Megyek, megkeresem a maga rukját. Ott lesz a kis házikóban a parton, amelynek közelében Mr. Harker látta tegnap este. Gyanítom, hogy ott él. És sietősen megindult a tengerpart felé. Olive képzeletgazdag leány volt, túlságosan is képzeletgazdag ahhoz, hogy rémítő sejtelmei ne támadjanak Brown atya ködös célzásai nyomán. Az atya viszont épp azért sietett el, hogy megtalálja a legjobb ellenszert ezekre a rejtelmekre. Amit hallott arról, hogy milyen titokzatosan esett egybe Brown atya hirtelen megvilágosodása és az elhangzott szavak a lagunáról és a matróz csárdáról, rémalakok lidérces tömegét ébresztette föl Olive képzeletében. Lelki szemei előtt megelevenedett a zöld matróz, undorító vízi moszatokat húzva maga után a hold baljós fényében, majd a csárda cégér figurája himbálózott, akasztott emberként, a lagunából meg felajzott képzeletében matrózkocsma lett, pultjánál halott matrózokkal. És akkor a pap a legbiztosabb módszert választotta, hogy kiszabadítsa szegényt nyomasztó víziói közül, mintha szemkápráztató fénnyel maga a nap kelt volna fel, titokzatosabban, mint az éjszaka. Mert mielőtt lebukott volna a nap, egy olyan jelenség bukkant fel Olive előtt, amely egész életét ismét fenekestül felforgatta. Valami olyasmi, amiről a lány nem is tudta, hogy vágyik rá, míg hirtelen meg nem kapta. Valami, ami álomként régi és ismerős, mégis felfoghatatlan és hihetetlen. Roger Rook rohant felé a fövenyen, s még amikor a távolban pici pont volt csupán, Olive már akkor is látta, hogy sötét arca csupa nevetés és túláradó öröm. Nyílegyenesen lépett a lányhoz, olyan természetesen ölelte át a vállát, mintha soha nem szakadtak volna el egymástól, és csak ennyit mondott. Hál' Istennek, most már vigyázhatok rád. Olive nem is tudta, mit válaszolt, de mintha megkérdezte volna a fiútól, mitől változott meg annyira, és mitől olyan boldog. Attól, hogy megtudtam a rossz hírt, válaszolt Roger. Aki csak érdekelve volt az ügyben, köztük azok is, akik kevés érdeklődést mutattak, a part ösvényén gyülekeztek, hogy meghallgassák az előírt formák szerint Crowen admirális végrendeletének ismertetését, és a jogtanácsos valószínűleg kevésbé formális értékelését a válságos helyzetről. Az őszhajú jogtanácsoson kívül, aki a végrendeletet vitte, ott haladt a főfelügyelő, aki a törvény tekintélyét hozta magával a büntény kapcsán, és ott ment rúghadnagy is leplezetlen odaadással a mellette lépkedő ifjú hölgy iránt. Egyeseket meglepett, hogy velük van a hórihorgas tiszti orvos is, mások meg mosolyogva néztek az esernyős kis pap nyomába. Mr. Harker szárnyas lábú hermészként röppent eléjük a kapuig, majd a park pázsitjáig invitálta a társaságot, de már is rohant vissza a házba, hogy előkészítse a fogadásukat. Megnyugtatta őket, hogy pillanatokon belül ismét itt lesz, s aki megfigyelte gőzgép energiájú mozgását, bizvást el is hitte ezt, pillanatnyilag mégis kissé magukra hagyva ácsorogtak a gyepen. Mindig az a benyomásom, hogy ez a fiatalember az egész életét egy nagy krikettjátszmaként éli, megmondta a hadnagy. Nyilván bosszantja, fűzte hozzá a jogtanácsos, hogy a jogi eljárások tempója képtelen lépést tartani vele. Szerencsére Miss Crowen megérti, hogy bizonyos jogi bonyodalmak késleltetik az ügy gyors lezárását. Értésemre adta, hogy megbízik lassúságomban. Bárcsak én is megbízhatnék a fiatalember gyorsaságában, szólt váratlanul a tiszti orvos. Miért? Mire gondol? Kérdezte Rook érdeklődve. Ön szerint Harker túl gyors? Túl gyors, egyszer s mint túl lassú, válaszolta a Dr. Straker a rá jellemző talányos modorban. Tudok egy esetről, amikor egyáltalán nem siette el a dolgát. Vajon miért töltött fél éjszakát a laguna környékén a matróz csárda mellett lődörögve, mielőtt a felügyelő megjelent volna, s megtalálta volna a holttestet? Miért várta ott be a felügyelőt? Miért vette biztosra, hogy a zöld matróz mellett fognak összefutni? Nem értem, mondta Rook. Arra céloz, hogy a fiatalember nem mondott igazat? Dr. Straker nem válaszolt. Az ősz ügyvéd epésen felnevetett. Nekem semmi kifogásom a fiú ellen, mondta, csupán annyi, hogy igen készségesen és dicséretes módon megpróbált kioktatni a saját szakmájáról. Ami azt illeti, engem is megpróbált kioktatni az enyémről, szólalt meg a felügyelő, aki éppen akkor lépett a menet élén haladó mellé. De nem fontos. Ha viszont Dr. Straker valamire célzott az előbb, az nagyon is fontos. Meg kell, hogy kérjem, fogalmazzon világosabban, doktor úr. Lehet, hogy rögtön kénytelen leszek kihallgatni Mr. Harkert. Itt jön ő maga, szólt Rook, látva, hogy a magántitkár serény alakja ismét felbukkan a ház bejáratánál. Ebben a pillanatban Brown atya, aki eddig szinte észrevétlenül haladt a kis menet hátvédjeként, hirtelen ugyancsak meglepte az egész társaságot, leginkább azokat, akik ismerték. Nem csak élére vágott a menetnek, de a többiekkel szembefordulva olyan ellentmondás nem tűrő gesztussal állította le őket, mint egy szakaszvezető, ha megállt parancsol a kis katonáknak. Álljanak meg, kiáltott parancsoló hangon. Bocsássanak meg, de elengedhetetlen, hogy négy szem közt beszéljek Mr. Harkerrel, mielőtt bemennénk a házba. Meg kell neki valamit mondanom, amit én már tudok, de rajtam kívül senki más, valami olyasmit, amiről tudnia kell. Remélem, így módon sikerül tragikus félreértésektől megkímélnem valakit a továbbiakban. Mi az ördögről van szó? Kérdezte a jogtanácsos kicsit ingerülten. A rossz hírről, válaszolta Brown atya. Ide figyeljen, kezdte a felügyelő méltatlankodva, de ahogy a pap tekintetét elfogta, feltámad benne néhány régi, közösen átélt perc emléke. Ha nem önről lenne szó, felháborítana a hallatlan merészség. De Brown atya már halló távolságon kívül volt, és egy perc múlva elmerülten társalgott Harkerrel a tornácon. Egy darabig fölös alá járkáltak, majd alakjuk eltűnt a ház bejárata mögött. Vagy 12 perc telhetett el, mire Brown atya ismét megjelent, de egymagában. Addigra mindnyájan ott álltak már a ház mellett, és nagyon elcsodálkoztak, mikor látták, hogy a páter nem indul vissza, hogy velük együtt bemenjen. Ő ugyanis elvonult a sűrűn benőtt lugasba, ott belevetette magát egy rozogó székbe, és ahogy a menet eltűnt a bejáraton át, komótosan rágyújtott a pipájára, és üres tekintettel bámulta maga körül a cikcakkos leveleket, és a madarak énekét hallgatta. Nincs még ember a földön, aki olyan jó ízűen és huzamosan tudta volna élvezni a semmittevést. Látszólag teljesen beleveszett a füstbe és elvont gondolataiba, mikor kivágódott a bejárati ajtó, és fejvesztve megindult felé, előbb két figura, aztán még egy, elől a házi fiúrnő és annak hódolója Mr. Rook, akik persze könnyedén nyerték a versenyt, mögöttük meg a nehézkesebb felügyelő, akinek elefánt lépteibe beleremegett az egész park. Döbbenet ült mindnyájuk szemében, de a felügyelő esetében ehhez jókora felháborodás is társult. Mit jelentsen ez, kérdezte Olive zihálva, mikor megállt a pap előtt. Elszökött. Meglépett, kiáltott kirobbanó indulattal a hadnagy. Sikerült összerakni a kofferét, és lelépett. Egyszerűen kisétált a hátsó bejáraton, átmászott a kerítésen, és Isten tudja, hol szalad. Mit mondott neki, atyám? Micsoda kérdés, csattant fel Olive, inkább aggodalommal, mint felháborodással a hangjában. Nyilván megmondta neki, hogy rájött, ki a gyilkos, mire Harker elszelelt. Nem hittem volna, hogy Harold képes ilyen iszonyú dolgot elkövetni. Na hát, hápogott a főfelügyelő berobbanva közéjük. Mit csinált, atyám? Miért hozott ilyen nevetséges helyzetbe? Miért? Mit csináltam? Kérdezett vissza Brown atya. Hagyta, hogy egy gyilkos lelépjen, kiáltott Burns felügyelő, és hangja, mint mennydörgés zúgott végig a parkon. Sőt, segített egy gyilkosnak megszökni. Én Bolont hagytam, hogy figyelmeztesse, és most persze már bottal üthetjük a nyomát. Valóban segítettem valaha egy-két gyilkoson, mondta Brown Páter, majd precízen hozzátette. Ne értsék félre, nem a gyilkosság elkövetésében segítettem őket. De ön végig tudta, hajtogatta Olive. Az első percben rájött, hogy ő ölte meg az apámat. Ezért mondta, hogy mennyire felizgatta, mikor hallotta, hogyan találták meg a holttestét. Erre célzott a doktor úr is, amikor azt mondta, hogy meg lehet, apámat nem kedvelték a beosztottai. Én is ezért háborgok, mondta a felügyelő ingerülten. Már akkor tudta, hogy ő a... Már akkor tudta, vágott a szavába Olive, hogy a gyilkos... Brown atya komoran bólintott. Úgy van, mondta. Már akkor tudtam, hogy a gyilkos Dyke barátunk. Kicsoda? Kérdezte a felügyelő, és a hangja elhalt. A döbbent csöndet csak egy-egy madárfütty törte meg. Mr. Dyke a jogtanácsos, válaszolta rendíthetetlen nyugalommal Brown atya, ahogy a tanítóbácsi magyaráz az elemista nebulóknak. Őszhajú barátunk, aki állítólag ismertetni fogja a végrendeletet. Az egész társaság sóbálványjá merevedett, s döbbenten bámultak a papra, aki nagy odaadással újra tömte a pipáját, majd gyufát gyújtott, aztán Burns visszanyerte uralmát a hangszálai felett, és szinte, mint aki erőszakot követel, úgy törte meg a csendet. De az ég szerelmére miért? Hogy miért, ismételte Brown atya, miközben ő is felállt és beleszívott a pipájába. Hogy miért tette? Nos, azt hiszem valóban eljött az ideje, hogy elmondjam legalábbis azoknak, akik nem tudják a tényt, ami a közelmúlt események kulcsa. Súlyos csapás ez a tény és súlyos bűntény, de nem Crowen admirális meggyilkolása. Merőn Olive-re függesztette a tekintetét, és hozzáintézte komoly szavait. Röviden és kereken szeretném végre közölni a rossz hírt, mert úgy érzem elég bátor, és most elég boldog is ahhoz, hogy nyugodtan fogadja. Megvan a lehetőség, és tudom, megvan a képessége is, hogy nagyszerű asszonyá legyen. De nem lesz egy nagyszerű vagyon örököse. E szavakra mindenki elnémult, s Brown atya kisvártatva folytatta magyarázatát. Sajnos apja szinte egész vagyona elúszott. Mégpedig ennek az ősz Dyke nevű úriembernek a pénzügyi zsenialitása folytán, aki, sajnálattal kell közölnöm, szélhámos. Crowan admirálisnak azért kellett meghalnia, mert tudomást szerzett a szélhámosságról. Az egész titokzatos eseménysorozatnak, s benne a tragikus gyilkosságnak ez a tény a kulcsa. Elúszott az admirális vagyona, s öngyermekem fillér nélkül áll. Egyet-kettőt szívott a pipáján, majd így folytatta. Elmondtam Mr. Rooknak, hogy kegyet koldusz szegény, s ő ide rohant, hogy vigyázhasson magára. Mr. Rook igencsak figyelemre méltó jellem. Hagyja abba, szólt kissé ingerülten Mr. Rook. Hát jó, Mr. Rook szörnyeteg, folytatta erre tudományos közönnyel Brown atya. Anakronizmus, atavisztikus jelenség, a kőkorszakból fennmaradt primitív képződmény. Ha van barbár babona, amelyről mind azt hittük, hogy rég kiveszett a világból, az a becsület és függetlenség eszméje. De hiszen annyi halott babonával kerül szembe az ember. Mr. Rook egy kihalt állatfaj utolsó példánya. Egy plesiosaurus. Nem akarta, hogy a felesége tartsa el, sem hogy a hölgy hozományvadásznak higgye. Ezért lett elutasító a durvaságig, s csak akkor élet meg, amikor meghallotta tőlem a jó hírt, hogy kegyet fillér nélkül maradt. Dolgozni akar a feleségért, nem a felesége nyakán élni. Ellenszenves mentalitás, nem de? Na de, beszéljünk inkább Mr. Harkerről. Ő vidámabb esett. Neki is megmondtam, hogy elúszott a hozomány, mire fogta a cókmukját, és pánikszerűen elszelelt. De azért nem kell őt túlságos szigorral megítélni. Szangvinikus típus volt. Jó és rossz indulatok viaskodtak benne, meg lehet kissé összekuszálódva. Nem bűn, ha egy fiatal emberben becsvágy van. Csak hogy ő becsvágyát eszmének nevezte. A tisztesség hajdani kódexében az állt, hogy a siker egy kicsit mindig gyanús, hogy azt mondjuk, ez adomány, de lehet megvesztegetés is. A mai százszor átkozott jelszó, a siker azt sugallja, hogy az a derék ember, aki sok pénzt keres. Ez volt az egyetlen baj ővele is. Egyébként rendes jó fiú, s ezrével találni hasonlókat. Csillagokat nézni és felkapaszkodni számára egyként emelkedés. Gazdag leányt elvenni, vagy derék leányt elvenni épp úgy siker. De nem volt cinikus csirkefogó ő, különben visszajött volna, s vagy eláll ajánlatától, vagy elkerülik kegyedet. Ő azonban képtelen lett volna a szemébe nézni, hiszen amíg kegyed itt van, az ő kettétört eszménye is félig jelen van. Nem én, de valaki megmondhatta az admirálisnak a nagy ceremónia alatt még a hajón, hogy barátja, a családi jogtanácsosa mindenéből kiforgatta. Az admirálist annyira elöntötte a düh, hogy olyat tett, amit tiszta fejjel sose tett volna. Úgy, ahogy volt, teljes ünnepi díszben, sarkos kalpakban és sújtásos egyenruhában rohant le a fedélzetről, hogy mielőbb nyakon csípje a gazembert. Azonnal táviratozott a rendőrségre, s így érthető, hogy került a felügyelő épp akkor este a zöld matróz környékére. Rook hadnagy távolról követte az admirálist, mert sejtette, hogy valami családi csapásról lehet szó, s félig meddig remélte, hogy segíteni tud, hogy szolgálatot tehet neki. Ez magyarázza habozó viselkedését, és hogy egyszer csak kirántotta a kardját, mikor kissé lemaradt, s azt hitte, teljesen egyedül van. Nos, ennek megértéséhez csak egy csöpnyi fantázia kell. Mr. Rook romantikus természet volt. Gyermekként is kardokról ábrándozott, s megszökött, hogy felcsaphasson matróznak, s ott találta magát egy olyan szolgálatban, ahol még kardot kötni is 3 évente egyszer remélhetett. Akkor este azt hitte, senki se látja, s mint egy gyerek elkezdett játszani. Aki nem érti, amit tett, annak csak azt mondhatom, amit Stevenson, abból sosem lesz kalóz. Sőt, még költő sem. De nem volt igazi kisfiú se soha életében. Én ugyan nem voltam, de azért azt hiszem értem, mondta komolyan Olive. Szinte minden férfi hajlamos ráfolytatta elmeregve Brown atya, hogy ami csak távolról is emlékeztet kardra vagy törre, azonnal elkezdjen vele játszani, még ha csak egy papírvágó késről van is szó. Ezért éreztem gyanúsnak, mikor láttam, hogy a jogtanácsos nem babrálja. Mit nem babrált? Kérdezte ingerülten Burns. Hát ön nem vette észre? Kérdezett vissza a tisztelendő. Mikor tegnap bementünk az ügyvédi irodába, a jogtanácsos egy tollal játszadozott, holott előtte feküdt egy csillogó, acélpengéjű, törformájú papírvágókés. A tollak mind porosak voltak, de a papírvágókés kihívóan tiszta volt, talán nemrég törölte le valaki. De ő hozzá sem ért, nemhogy játszadozott volna vele. Még a gyilkosok iróniájának is van határa. Kis ideig hallgattak, aztán a felügyelő, mintha álomból ébredne, megszólalt. Nagyon kérem, azt se tudom, fiú vagyok-e, vagy lány? Nem tudom, atyám, a végére érte, én még az elejére sem értem el. Honnan szedte, hogy az ügyvéd a tettes? Mi indította el a nyomon? Brown atya kurtán és kesernyésen felnevetett. A gyilkos a legelején elszólta magát, és én fel nem foghatom, hogy nem tűnt fel senkinek rajtam kívül. Emlékezzen csak vissza, mikor megérkezett az ügyvédi irodába. Barátom, hogy bejelentse a halálhírt. Eldben senki nem tudhatott még róla semmit, csak arról, hogy az admirális útban van hazafelé. Nos, mikor ön bejelentette, hogy víz befult, én azt kérdeztem, mikor történt? Dr. Dyke meg azt, hogy hol találták meg a holttestet. Brown atya egy percre elhallgatott, még kiverte a pipáját, majd folytatta. Na már most. Ha az ember azt hallja egy hazaútban lévő tengerészről, hogy víz befult, nyilván arra gondol, hogy beleveszett a tengerbe. Legalábbis ez a normális reakció. Akár a fedélzetről sodorta le egy hullám, akár elsüllyedt vele a hajó, s a teste öt ölményi mélyben pihen. Semmiképp sem merül fel, hogy egyáltalán megtalálhatják a holttestet. Amint a jogtanácsos megkérdezte, hol találták meg, biztos voltam benne, hogy pontosan tudja, hol. Tudni illik, ő tette oda. Csak a gyilkosnak támadhatott olyan képtelen gondolata, hogy egy tengerésztiszt pár lépésre a sekély tengerparttól belefulladjon egy körülzárt lagunába. Ezért éreztem hirtelen, hogy rosszul lét környékez, és ezért lettem olyan zöld, mint a zöld matróz. Valahogy nem tudom megszokni azt az érzést, mikor rádöbbenek, hogy egy gyilkos ül mellettem. Hogy a rosszul létemen úrrá legyek, metaforákban próbáltam fogalmazni, de a metafora azért célzásnak volt számva. A zöld nyálkás iszapot emlegettem, hogy az zöld hínár is lehetett volna. Milyen szerencse, hogy nincs az a tragédia, amely elpusztítaná a vígjátékot, sőt, a kettő olykor jól megfér egymás közelében. És így, miközben a Willis Hardman Dyke féle ügyvédi iroda egyetlen aktív tagja épp főbelőtte magát, amit a felügyelő belépett, hogy letartóztassa. Olive és Roger mindenféle számunkra érthetetlen dolgokat kiabáltak egymásnak a tengerpart fövenyén, úgy, mint gyermekkorukban.